Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Ma a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre kórusa, vagy a kórus egy része jött el, és ők fognak énekelni az elején. Most pedig arra kérem a kórust, hogy jöjjenek közelebb bátran, és foglalják el a helyüket itt előbb. Három kórusművet fogunk hallani, a 23. Zsoltárt, ennek a szerzője egyelőre titokban maradt, azután Ecsedi Aladár egy művét, szöveg és zene egyaránt Ecsedi Aladár szerzeménye, Mutasd meg, hadd lássam, ki vagy nekem, harmadiknak pedig Bach, Johann Sebastian Bach, az Isten útja, biztos út.
Oh.
Köszönjük szépen a bátorító éneket, azért bátorító, mert arról szólt az utolsó kórusmű, hogy az Isten útja biztos út, annak fényében, hogy nagyon sok bizonytalan út van, sokszor az ember a házasságot is annak érzi, különösen az a nagyon sok házasságban megjelenő csalódás okozza ezt, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy nem ilyen volt a párom, amikor összeházasodtunk. Hát ez a szöveg van ide kivetítve, csak sajnálom, hogy nem lehet elolvasni. Ez itt ért engem is meglepetésként, mert én gyönyörűen leírtam ezt, és itt az én laptopomnak a képernyőjén gyönyörűen olvasható, de hát szerintem a projektor az oka. Biztos, hogy nem én, meg nem is a laptop, de most megmondom, hogy mi van odaírva. Tehát az van odaírva, hogy nem ilyen volt a párom, amikor összeházasodtunk. Talán vannak itt tapasztalt házasok. Talán olyanok is vannak, akiknek ez az élményük. Azt hallottam egyébként, hogy az asszonyok jelentős része azt szokta hinni házasságkötés előtt, hogy a férje meg fog változni, különösen a saját tevékenységében bízik, mert azt látja, hogy az illető nagyon jó férj, nyers anyag. Igaz, hogy anyósom elrontotta, de majd én faragok belőle. Egy férnek alkalmas szemét. Hát nem számol azzal, hogy a legtöbb férfit olyan kemény fából faragták, hogy bele csorbul a bicskája, úgyhogy már most megmondom, hogy ezzel nem érdemes próbálkozni. Ha már hozzámentél, hát akkor fogadd el, mert azt hiszi, hogy a férje meg fog változni, pedig nem fog. Sok férfi pedig azt hiszi, amikor feleségül veszi a gyönyörű tündérlányt, hogy a felesége soha nem fog megváltozni, pedig meg fog. És akkor meg ez okozza a csalódást. Szóval a lényeg az, hogy itt sok minden lehet, és ennek a két esetnek mindenféle variációja. Ha van köztünk matematikus, kiszámíthatja, hogy mi minden adódik még ebből. És hát a nagy kérdés az, hogy hogyan folytatódik. Lényeg az, hogy jelképnek is számít ez a, hát én rózsaszín szemüveget másoltam ide, de lila le belőle. De hát a lila azért nem áll messzi a rózsaszíntől. Na ezt szokták az emberek használni, házasságkötés előtt főleg, amikor a másikra néznek. És hát nagyon szépnek látszik, a rózsaszín szemüvegen keresztül, a másik, csak hát mi szokott történni, valahogy elkallódik ez a rózsaszín szemüveg. Néhány év alatt, néha sajnos még rövidebb idő alatt, és akkor honnan nem kerül egy sötét szemüveg. De hát a történet oka a szemüvegben van. Hogyan nézek rá a másikra? Milyen szemüvegen keresztül? Hát maradjunk abban, hogy kezdjük a rózsaszínnel, és hát itt egy kedves hölgyről van szó. Én azt hiszem, ez valóban rózsaszín. Hát itt a rózsaszín betűk sem annyira olvasható. Ide meg az van írva, hogy akkor még rózsaszín szemüvegen át néztem őt, és hát ebből következett az, hogy egy rózsaszín köd vette körül az illetőt. Tündérmesébe illő. Aztán ebből a rózsaszín ködből egyszer csak kibontakozott egy királyfi. Hát, hogy meddig tart ez az illúzió, azt én nem tudom megmondani, valószínűleg nem ugyanannyi ideig mindenkinél, de hát valameddig eltart. De a kérdés az, hogy mi történik ezután. Hát, ahogy az előbb már mondtam, hogy a rózsaszín szemüveg valahogy kicserélődött, és ez a valaki ugyanaz a személy. Még a haja színe is megváltozott, a rózsaszínű köd is felszállt, kicseréltem a szemüvegemet, vallja be, a hajam színe is megváltozott, és még hozzáteszi halkan, talán a szívem is. Megváltozhat az ember szíve is, amikor a másik emberre néz. Hát érdemes ezt egy kicsit boncolgatni, hogy ez mit jelent tulajdonképpen, milyennek látja a királyfit. Mert a mese arról szól, hogy a varangyos béka királyfivá változik a királylány pusziától. De a valóságban a fordítottja szokott lejátszódni. A királyfi változik varangyos békává. Csak kérdés, hogy reális ez? Valóban így van ez? Vagy nem így van? Meg egyáltalán jól lát a szívével az ember? Hát a kis herceg azt mondja, Exupéry kis regényében azt mondja a kis herceg, hogy jól csak a szívével lát az ember. A gyönyörű mondat. Csak én nem vagyok biztos abban, hogy ez igaz. Noha a kis herceget valamikor élvezettel olvastam, talán többször is elolvastam, most is az a véleményem, hogy nagyon szép. De hát ami szép, nem biztos, hogy igaz. A szív valóban látószerv, hiszen Jézus is beszél erről. A hegyi beszéd elején, a 8 boldog mondás között az egyik úgy hangzik, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Még az Istent is lehet látni szívvel. De hát nem akármilyen szívvel, tiszta szívvel. De hát kérdés, hogy tiszta a szívem? Ha nem tiszta a szívem, akkor nem látom az Istent. Ha nem tiszta a szívem, akkor a másik embert sem látom reálisan. Mond a Biblia ennél keményebb dolgokat is. Olvassuk a Biblia elején, még az őstörténetben, az özönvíz előtt, hogy az ember szívének szándéka szüntelen csak gonosz. Lezajlik az özönvíz, az első világméretű ítélet, túléli ezt az ítéletet a leghívőbb család, Noé és családja. Új ég, új föld jön létre. És akkor újra olvassuk ugyanezt az igét, amit a 6. fejezetben, most már a 8. fejezetben egy kicsit kibővítve így, gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Az özönvíz nem mosta le az emberi szív szennyét. A szennyes emberi szív csak a megváltásban tisztul meg. Jézus vére mossa le. Nem az özönvíz. A bűnbocsánatban tisztulhat meg az ember szíve. Egyébként csalárdabb a szív mindennél. Ezt írja Jeremiás. Nem tudom, hogy a saját szívére gondolt, vagy másokéra. Én azt hiszem, hogy is-is, másokéra is, a sajátjára is, őszinte ember volt. Istenhez ragaszkodó ember volt. Tehát a kérdésünk az volt, hogy vajon valóban jól lát a szívével az ember? Azt gondolom, nem. Legalábbis, ha a szívünk abban az állapotban marad, ahogyan azt örököltük, mint édenkerten kívül született nemzedék. Szóljon, aki nem az édenkerten kívül született. Mindannyian ott születtünk. Ezt nagyon fontos tudomásul vennünk. Sokan gondolják azt, hogy legalább a csecsemő ártatlan. Ezt vallják a humanisták. A nagy humanista filozófus Jean-Jacques Rousseau hirdette azt, hogy az ember eleve jó, erkölcsi értelemben is, csak megrontotta a civilizáció. Éppen ezért el a civilizációval, térjünk vissza a természethez. Nem elég jó tanács. Nem a természethez kell visszatérni, a természet alkotójához, mert tőle szakadtunk el a bűneset kapcsán. Hát akkor merre felé léphetünk? Jézus megkérdezte az egyik embert, aki hozzá folyamodott, mit tegyek veled? Ez történetesen egy vakember volt. A vak ezt mondta, hogy újra lássak. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor nem tudjuk egymást reálisan nézni, amikor akarva, nem akarva szemüveget használunk, akár rózsaszint, akár sötétet, az első imádságunk ez lehet. Add Uram, hogy lássak. Hogy lássak tisztán. Hogy lássam reálisan a másik embert. Hadd lássam úgy, ahogyan te látod. Na most ebben a kérdésben, hogy úgy lássak, ahogy az Úr lát minket, vagy látja a másik embert, ebben még több van a testi szemmel láthatónál is, mert Isten látja azt is, amit még nem látunk. Túllát a földi reális valóságon. Ez látszólag ellentmondás, de megpróbálom érzékeltetni. Egy jó nevű erdélyi festő, ha jól emlékszem, Nagy Lászlónak hívták. Télen az egyik vendégének mutogatta a kertjét. Mindent hóborított, de mondta, hogy ott abban az ágyásban vannak a holland tulipánok. Mire a látogató azt mondta, hogy ott nincsenek tulipánok. Hát hogy mondhatsz ilyet? Tél van. Mire a festő azt mondta, ha nem látnám azt is, ami testi szemmel nem látható, akkor letetném az ecsetet. Hát ha egy művésznek arra van szüksége, hogy többet lásson annál, ami testi szemmel látható, a lelki látással láthatok többet. Láthatom azt a valakit, akit Isten formál ki belőle. Keresztény házasság című könyvem számára több mint 20 évvel ezelőtt Gál Éva rajzolt egy nagyon kedves kis rajzot. Most csak szóban mondom el, hogy mi van rajta. Egy ronda hernyó, persze nagyon szépen van megrajzolva. És a hernyó fölött már lepke lebeg, és a szöveg körülbelül a következő. A hernyó mondja, légy türelemmel hozzám, Isten még nem fejezett be engem. Lehet, hogy éppen bajod van a pároddal, lehet, hogy éppen csalódást okozott, te nem tudod megváltoztatni, hogy már elhangzott, kemény fából faragták. Isten meg tudja változtatni. Ne a párod jellemében bíz, ne a saját hatékonyságodban, bíz az Úrra. Hogy is hangzott el? A Bach korában az Isten útja tökéletes. Igen, ő tud tökéletest formálni. Jézus megkérdezi, mit tegyek veled? Vajon miért kérdezte meg? Nem lehet tudni egyébként is, hogy egy vaknak a legnagyobb vágya, a leghőbb vágya az, hogy lásson. De igen, nyilván ő is tudta. De ezt ki kell mondani. Meg kell erősíteni ezt a vágyat. Na most, hogy félreértés ne essék, ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem a rózsaszín szemüveget kell újra elővenni. Azért nem kár. Annak az a sorsa, hogy elvész. Nem, itt valami mást kell tenni. A valóságot kell látni, és a valóságos embert kell szeretni. Ha egy tökéletes embert szeret az ember, könnyen az az illúziója lehet, hogy valóban szereti, pedig csak lehet, hogy csak önmagát szereti. A szeretet ott kezdődik, amikor nem is olyan könnyű szeretni. Mert az a szeretet, amire szükségünk van kapcsolataink építéséhez, az nem tőlünk származik. Az eredetileg nincs bennünk elrejtve. Az is megromlott. A megromlott önző természetünkkel együtt. Isten ajándéka lehet az a szeretet, amire szükségünk van. A bennünk a lakó Krisztus hozza létre, vagy más megfogalmazásban lényegében ugyanezt jelenti, a lélek, a Szentlélek, akit azoknak áld az Isten, akik néki engednek. A kitöltetett Szentlélek által szerethetjük egymást. Róma 5.5, ezt biztos, hogy idéztem már, a reménység nem szégyenít meg, tehát reménykedj, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a Szentlélek által, aki adatott nékünk. De fontos tudatosítanunk azt, hogy ez nem tőlünk van. Ez nem a mi produkciónk. Nem a mi erőnk megfeszítése, hanem Isten ajándéka. És én azt gondolom, hogy a Szentlélek munkájának a legkézzelfoghatóbb gyümölcse az, hogy megszületik bennünk a szeretet egymás iránt. Hogy el tudjuk viselni egymást szeretettel, ez is bibliai felszólítás, viseljétek el egymást szeretettel, a következő az, hogy nem csak elviselem, hanem kezdem kutatni azt, amire szüksége van, és a szükségleteit betöltöm. Na most a másik probléma az, hogy lehetséges, hogy a társad valóban megváltozott. Van ilyen? Hát egy változáson biztos, hogy mindenki keresztül megy, ha elég sokáig él. Hogy te megváltoztál, láthatod, ha előveszed a gyerekkori albumodat, amit a szüleid gyűjtögettek, hát azért nem egészen olyan vagy, mint ott. Némi változás végbe ment, és amikor az ember a maga változását érzékeli, lehet, hogy kétségbe is esik. mint ahogy ez a szegény hölgy itt. Én úgy látom, hogy nagyon szomorú. Hát nem tudom, hogy miért van így elkeseredve, azért a szituációból lehet gondolni valamire, pedig nem is veszteség, inkább gyarapodás áll fenn, annak meg örülni kellene. Nagyon jó az, ha rossz, ha valaki étvágytalan, nem? Mert hát jó étvágyat szoktunk kívánni egymásnak, hát csak jó lehet, mindegy, ő szegény, el van keseredve, és úgy látszik, hogy megváltozott, hát szörnyű, hogy ilyen változások esnek. Na csak a helyzet az, hogy nem csak a külseje, hanem olykor a gondolkodása és a jelleme is megváltozott. Lehet, hogy már azelőtt is benne rejlettek bizonyos tulajdonságok, aztán úgy előjöttek, különböző külső hatások következtében. Minden esetre objektíve is azt lehet tapasztalni, hogy megváltozott, de hát kérdés, hogy milyen irányba változott meg, és itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy jó irányba is megváltozott. De először nézzük azt, ami nem annyira kedves. Mert valamikor kedves, közlékeny és figyelmes volt. Azt hiszem, ez jól látszik, nem? Ez a derék fiú is itt a foga fehérjét kimutatja, és teljesen lehengerlő. Hát ilyen kedves fiatal emberre egy lány kénytelen visszamosolyogni. Hát ilyen volt. Most pedig elutasító, figyelmetlen és goromba. Már az arcát sem mutatja. Már szóba se akar állni velem. Azelőtt mindig volt rám ideje, most soha nincs rám ideje. Azt mondja, dolgozni kell, azt mondja, sok a munkája, azt mondja, hogy eltérítették, amikor jött hazafelé, be kellett térni egy-két helyre, vagy belső kényszer, vagy külső, na gyere haver, ne búsulj már. Minden esetre megváltozott. Hol van az a fiatalember? És valóban nehéz őt elviselni. De senki nem mondja azt, hogy szeretni könnyű, hogy az magától megy. A megoldás a házasságkötés előtt kezdődik. Én azt hiszem, hogy vannak itt többen, akik házasságkötés előtt vannak. Ma nem kell jelentkezni. De vannak, tehát már házasságkötés előtt elkezdődik, ugyanis közös jó alapra kell építeni a házasságot. Na, ez itt nem házasság, ez itt egy ház, egy építész tervrajza, de most nem az alapot látjuk, az alap csak itt lent van. Milyen anyagból készül az alap napjainkban, ha jól akarjuk építeni a házat? Hát nem csak az építő mérnökök tudják, azt hiszem mi is tudjuk. Lényeg az, hogy szilárd és tartós anyagot kell használni. Mi az? Az a beton, amelyből nem spórolták ki a cementet. Hát jó minőségű betonra van szükség, mert akkor jó lesz a ház, hajdan kőszikla. A beton nem olyan régi, pár száz éve létezik. Az ókori épületek egyike, másika is azért egész jól megáll, de csak azok, amelyeket jó alapra kősziklára építettek. Nem akarom most föleleveníteni, mindenki magában föleleveníteti Jézus példázatát a bölcs és a bolond emberről, a bölcs ember, aki a kősziklára építi a házát, tehát addig ás, amíg eljut a kősziklára. Nem szabad ezt a munkát megspórolni. Aki hallja tőleme beszédeket és cselekszi, mondja, az épít jó alapra. Az építi jó alapra az életét, az építi jó alapra a házasságát, és hát ez itt a jó minőségű beton, ahogy ez az eredetileg piros nyíl is mutatja. Nem tudom most, hogy milyen színű piros és fekete közti átmenet. Hát Isten beszéde, mert Jézus azt mondja, aki hallja tőlem a beszédeket és cselekszi, maga Jézus Krisztus, Pál apostol írja azt, hogy más alapot senki sem vethet, mint amely már vettetett, amely a Jézus Krisztus, és kicsoda Jézus Krisztus, az a valaki, akiben Isten legvilágosabban mondta el, hogy mennyire szeret minket. Hát az Istentől kapott szeretethez jutottunk el újra, Róma 5.5. A jó alapozott ház kibírja a vihart és az árvizet. Hát ez itt egy árvízi kép, sok hasonlót lehetett látni, nem csak az idén, az utóbbi években, a televízióban. Egyik másik ház összedől, itt is látunk ilyet, itt hátul már nagyon düledezik. Melyik ház szokta kibírni, amelyiknek jó az alapja? Jönnek a viharos szelek, mondjuk jellemhibák formájában, ez nem derül ki korábban, de menet közben kiderül. Aztán kiderülnek a rossz szokásai. Természetesen hazúról hozta. A szülei táplálták bele. Aztán jön egy erős viharos szél, úgy hívják, hogy szőke ciklo. Hát ez is zavart okozhat. Vagy éretlenség, hát infantilis a drága. Se a pénzt nem tudja kezelni, se felelős döntéseket hozni. Düledezik a ház. Megint csak oda jutunk, hogy milyen alapra építettünk. Na, ha mindez fönnáll, ezt látni kell, a valóságot kell látni, mindezeket, és még ennél sokkal többet is, van itt még sok más is. Reálisan látni, de mondok egy jó hírt, Isten segítségével lehet újra alapozni. A viharokat nem tudjuk kiküszöbölni, az árvizet se tudjuk elküldeni. De jól építeni házat lehet, és nem késő, még több évtized után sem. Még akkor is lehetséges. Na most említettem azt, hogy jó tulajdonságok is előjöhetnek közben, lehetnek olyan meglepetések, amikre nem számítottunk. És akkor olyan jó. Hát nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó háziasszony tud lenni. Vagy hogy ilyen derekasan megállja a sarat. Egy olyan nehéz helyzetben, mint amiben belekerültünk. De hogyha ilyen élményünk van, az soha nem szabad eltitkolni a másik elől. De észre kell venni, és ez a nyitott Biblia azért van itt, hogy véssük eszünkbe, hogy a Biblia is erre figyelmeztet. Vedd észre ezeket, legyen rá szemed, hogyhogy ezt írja a Biblia. Hát olvassuk el, ha most nem tudjuk jól elolvasni, de ez látható, akkor lapozzuk fel otthon. Filippi 4:8. könnyű megjegyezni. 4, aztán kétszeresen 8, és még egy vers. Filippi 4:8-9. Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Azaz, ezekre a dolgokra figyelj, amikor a párodra nézel, mert vannak benne ilyenek. Csak nem szoktad észrevenni. És mi a folytatás? Amit tanultatok és átvettetek, láttatok és hallottatok is tőlem, azt tegyétek. Úgy látszik, Pál ilyen volt. Tapasztalhatták a gyülekezetben. Filippiben többször is megfordult. Ismerte a filippieket. És a záró része a mondatnak, veletek lesz a békesség Istene. De jó, békesség lesz köztünk, és nem ellenségeskedés. Hát pontosan erre van szükségünk a házasságban, és tulajdonképpen minden emberi kapcsolatban. Bármennyit változott a párod, soha ne felejtsd el, hogy ő ugyanaz az ember. Csak közben megöregedett, lehet, hogy terjedelmesebb lett, kissé, vagy éppen lefogyott, lehet, hogy kevesebb a haja, sok változás történhetett, lehet, hogy néhány betegsége is előjött neked is, de ő ugyanaz az ember, akivel Isten szín előtt szövetséget kötöttél, és ez a biztos alap. Az Isten szín előtt kötött szövetség, vele kell tovább menni az úton, együtt megyünk, ezért kötelez iránta a hűség, a szeretet és a megbocsátás. Én azt hiszem, hogy ez a három jelen van az életünkben úgy, hogy ezekre elköteleztük magunkat, akkor a házasságunk szilárd alapokon áll. Hát jó, jegyezzük meg, a hűség. Akármilyen hatások érnek. Akárhány fiatalabb, szebb, ügyesebb, okosabb, jellemesebb embert látunk magunk körül. A hűség a társam iránt kötelez. A szeretet. Az a szeretet, amiről a Biblia beszél. Hogy szeretlek, függetlenül attól, hogy te milyen vagy, és te mit adsz nekem. Az a szeretet, amiről Jézus azt mondta, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, és a megbocsátás. Hányszor? 70-szer, 7-szer, mondja Jézus. Azaz 70-szer annyit, mint amennyi a teljesség. A 7-es szám a teljesség jelképes száma. Tehát nincs határ. Ez mindig kötelező végig, egy életen át. A párod, kicsoda, nem élvezeti cikk. Annak ellenére, hogy jó dolog, ha néha élvezetes. Mert néha élvezed a testét, élvezed a humorát. Megjegyzem, nem mindig élvezi a másik az ember humorát, mert nem találja elég humorosnak. Tehát ilyen is van. De rá kell hangolódni erre is. Nem a rabszolgád. Noha szívből szolgálni igyekszik neked, nem mindig veszed észre, nem is a főnököt. Egy igazi főnökünk van, az Úr, nem a vetélytársad. Nem kell vele versengeni, sem abban, hogy ki keres több pénzt, sem abban, hogy ki intézi el ügyesebben a dolgokat, aztán nem az anyukád, vagy az apukád, különösen az anyukád, ez szokott nagy kísértés lenni, sok-sok infantilis férfi számára. Lehet, hogy nincs igazam, de nekem az a benyomásom, hogy infantilis lény a férfiak között több van. És árulkodó, amikor azt mondják az asszonynak, hogy anyukám. Az még el is fogadja, mert azt mondja, hogy kisfiam. De ez nem működik így jól. Mindez nem, hanem szövetséges társad. Szövetséges társad, akivel Isten színe előtt szövetséget kötöttél. Hát ezzel fejezzük be. Én nem találtam múltkor kérdést a kérdésdobozban. Kérdésdoboz most is ott van, lehet beletenni. Jövő héten találkozunk, akkor megpróbálok majd válaszolni rá. Direkt kérdése van-e valakinek? Hát most nincs. Egy hét múlva találkozunk. Köszönöm még egyszer az énekkarnak a szép, bátorító énekeket. Köszönöm mindenkinek a megjelenését, és az Úrnak köszönöm, hogy megengedte, hogy ez a sorozat menjen még most is, és reménység szerint ezen a tavaszon még két alkalommal. Isten velünk, viszontlátásra!